Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, a 12. fejezetben, az első 10 versben a következőképpen. Így ír Pál apostol, dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, emlékeztek még? Igen, nem, várj. Három rövid szó. Hittanórákon, bibliaórákon gyakran megtárgyaltuk ezt, amikor az imádság volt a téma. Isten mindig meghallgatja az imádságot, és mindig válaszol is rá, de nem mindig igent válaszol. Mondhatja azt is, hogy nem. Meg mondhatja azt is, hogy várj, még nincs itt az ideje. Még várakoznod kell türelmesen. Mert hogy Isten nem a mi tervünk szerint válaszol az imádságainkra, hanem neki van egy csodálatos, szent terve az életünkre, és az ő terve szerint válaszol az imádságainkra, igen, nemet vagy várt. De hiába tanuljuk meg a hittanórákon, hiába tárgyaljuk meg újra a bibliaórákon, mégis az az elvárásunk Isten felé, hogy úgy legyen, ahogy mi akarjuk. És ha nem úgy van, akkor megharapszunk az Istenre. Persze ezt nem merjük elmondani, mert hát micsoda dolog az, hogy az ember haragszik az Istenre. De azért gondoljunk bele, amikor az a nagy elégedetlenség van, meg az a sok panasz van az életünkre, akkor tulajdonképpen valahol a lelkünk mélyén nem Istennel szemben vagyunk elégedetlenek? Nem ellene van panaszunk? Nem őrá haragszunk, hogyha ki sem mondjuk, és még saját magunknak sem merjük bevallani? Pál apostolnak volt egy problémája, amivel az Úrhoz fordult. Hát nem kis problémáról van szó, bár nem tudjuk, hogy pontosan miről van szó, de hogy valami jelentőségteljes, valami nagy dolog, az biztos, mert tövisnek nevezi, a sátán angyalának nevezi, meggyötri, gyötrelemről beszél. Hát ezekből a szavakból, ezekből a kifejezésekből azért érezhetjük, hogy nem holmi kis dolgokról van szó, nem torokgyulladásra, meg köhögésre gondolunk, hanem valami súlyosabb dologra. Komoly baj, komoly szenvedés van itt. Találgatták a biblia tudósok 2000 éven keresztül, hogy testi betegség, lelki betegség, talán gyengült a látása, mert hogy más levelekben van róla szó, hogy lássátok, milyen nagy betűkkel írok, mint hogyha látásával lett volna valami baj. Felmerült az is, hogy talán epilepszia, depresszió, pánikbetegség, nem tudjuk. De valami komoly szenvedés, mert a sátán angyala gyötri. És az Úrhoz fordul, nem egyszer, nem kétszer, azt mondja, háromszor kértem az Urat. Ezt gondolom, hogy három nagyon komoly imádságba merülés lehetett. Háromszor kértem az Urat, és az Úr azt mondta, hogy nem. Marad a tövis. Marad a sátán angyalának a gyötrése. Pedig Pál apostol nagy embere az Istennek. Mondhatjuk, hogy mi vagyunk mi hozzá képest. Hát ha nagy Pál apostolnak nemet mond az Isten, akkor miért gondoljuk azt, hogy nekünk nem mondhat nemet? Azért mondom, hogy nagy embere az Istennek. Egyébként is tudom, de a 90-es években megjelent egy könyv, már nem tudom, hogy pontosan mi volt a címe, de az első 100 olyan, tehát az első 100 ember, akik a legnagyobb hatással voltak az emberiségre. És Pál apostol volt az első helyen. És a könyvnek a szerzői nem hívő emberek voltak, tehát Jézusban csak embert láttak, úgyhogy emberként őt csak a harmadik helyre tették. És amikor felháborodtak rajta mások, hogy hát ez mi már, akkor megmagyarázták a könyvszerzői, hogy hát mivel hogy ők nem hisznek abban, hogy Jézus az Isten fia, hanem csak embernek látják, Jézusnak a tanításai nem terjedtek volna így el, hogy az emberiség, az egész emberiség ismerje, hogyha nincs ott Pál apostol, aki az egész római birodalmat bejárta, és minden városba gyülekezeteket alapított, meg leírta az új szövetség nagy részét, leírta a keresztény dogmatikát a római levélben, leírta a keresztény etikát sok-sok levelében. Tehát van olyan vélemény, hogy az emberiség történelmében ő az, aki a legnagyobb hatással volt. Neki köszönhető úgymond a kereszténység elterjedése, hogy nem maradt meg ott a Kánaán földjén, Palesztinában a kereszténység, hanem az egész világra elterjedt. Pál nem tudta akkor, hogy majd az első helyre teszik egyeset, de tudta, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kapott Istentől, amit mások nem. Hát senki másról nem tudjuk, ugye ő harmadik személybe beszél, de saját magáról beszél, senki másról nem tudjuk, hogy elragadtatott a harmadik égig, belátott a mennyországba, és olyan kijelentéseket kapott, amit el sem árulhatott másoknak. Gondolom, így akarta az Úr megerősíteni az ő hitét. Tehát tudta ő magáról, hogy ő nagy embere az Úrnak, de Korintusban mégsem mindenki fogadta el. Korintusban, bár ezt a gyülekezetet ő alapította, lett egy ellenpártja, akik nem fogadták őt el. Azt mondták, hogy ó, te nem vagy igazi apostol. Nem jártál Jézussal 3 éven keresztül. Jézus választotta őt ki apostolnak. Ez tagadhatatlan, de nem mindenki fogadta el. És akkor azért írja Pál apostol, hogy hát dicsekednem kell, hát most el kell kezdenem bizonygatni, hogy igenis apostol vagyok, és igenis, hogy az Úr választott ki engem, és igenis, hogy őt szolgálom, és amit mondok, az az ő igéje. De mit használ? Nincs ennek semmi értelme. Mert nem ez a lényeg, hogy kicsoda ő, hanem az a lényeg, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. De képzeljük el, testvérek, hogy ha neki nemet mondott az Úr, akkor mi miért gondoljuk, hogy nekünk csak igent mondhat? Miért gondoljuk azt, hogy úgy kell lenni, ahogy mi akarjuk, ahogy mi elképzeljük? És hogyha nem úgy van, akkor hú, akkor nem szeret az Isten, vagy talán nincs is. Mert elég nagy következtetésekre tudunk aztán eljutni. Ha nem úgy van, ahogy mi akarjuk, Hát akkor nem szeret, akkor nem jó, akkor lehet nincs is. Testvérek, kapaszkodjunk bele ebbe a válaszba, mi is, amit Pál apostol kapott. Mert ez egy csodálatos válasz. Elég neked az én kegyelmem. És ezt mindig megkapjuk az Úrtól, hogy az ő kegyelmét adja. Szükséges és elégséges, mint a matematikában tanultuk, hogy szükséges és elégséges feltétel. Szükségünk van az Úr kegyelmére, meg is kapjuk az Úr kegyelmét, és elég is nekünk ez. Nincs többre szükségünk. Elgondolkodtam azon, hogy a hamis vallásokban, emberek által kitalált vallásokban, az ördög által sugalmazott vallásokban áldozatokkal próbálták megvesztegetni az istenséget, és bizony időnként emberáldozatokkal is. Gyakori volt az elsőszülött feláldozása például háborús győzelemért. Abban az időben, amikor Izrael a virágkorát élte, Krisztus születése előtt körülbelül 1000-rel, a környező népeknél szokás volt, hogy a király, meg a hadvezér az elsőszülött gyerekét adta oda tűzáldozatra, hogy megnyerjék a csatát, megnyerjék a háborút, hogy az legyen, amit ők akarnak. Hogy majd ettől az ő istenük, amit kitaláltak maguknak, hogy az ördög sugalmazott nekik, hogy ez a bálványisten a ti istenetek, hogy az majd meghatódik ettől az áldozattól, és akkor majd megadja a győzelmet, vagy éppen megadja, amit kérnek, az esőt, vagy amire éppen gondolták, hogy szükségük van. Valahogy befolyásolni lehet az istenséget, gondolták, hogy igenis legyen meg az ember akarata. Az igazi Istennek viszont van egy csodálatos terve. Őt nem lehet megvesztegetni semmiféle áldozattal, semmiféle adománnyal, semmivel. Ő a saját terve szerint cselekszik. Őt az érdekli, hogy az örök halálból megmentsen. Ez az Istennek a szent, örök, csodálatos, kegyelmes akarata, hogy engem, meg téged az örök halálból kimentsen. A kárhozatból, a pokolból, a tőle való örök elválasztottságból megmentsen. Ez a szent és csodálatos akarat. Ez a terv, és őt ez érdekli. És mindent ennek rendel alá. És azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Azt mondja neked az Úr, hogy neked is elég az ő kegyelme. Bűnbocsánatra van szükséged, a velem való kapcsolatra van szükséged, mondja az Úr, a tőlem való erőre van szükséged, hogy elhordozd a tövisedet. Pál apostolnak nem vette el a tövisét, nem szabadította meg a sátán angyalának gyötrésétől, de erőt adott neki, hogy ezzel együtt tudjon élni, és ezt hordozva is tudja tenni az Úr akaratát, és tudja őt szolgálni, és tudjon menni, és tudja hirdetni az evangéliumot, tehát tudja a gyülekezeteket megalapítani, meg tudja megírni a leveleket, amik bekerültek a Bibliába. A tőlem való erőre van szükséged. Elég neked az én kegyelmem. Amit én adok, az elég lesz erre az életre, és az örökké valóságra is. Erre van szükséged. A Szentlélek erejére, hogy elhordozd a tövisedet. Nem arra van szükséged, hogy a földi életed egy diadalmenet legyen, sőt ellenkezőleg a túl sikeres élet sokakat fordított már el Istentől. Jobb, ha nem vagy túl sikeres, hogy érezd, hogy szükséged van az Istenre. Elég neked az én kegyelmem, de kell is, hogy érezd, hogy szükséged van erre a kegyelemre. Mert ha nem érzed, ha nem tudod, ha nem kapaszkodsz bele, akkor elszakadhatsz az Istentől. Van a példabeszédekben egy olyan rész, hogy agur kérése. Ez a bölcs ember, águr ezt mondta Istennek, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Más Biblia fordításban úgy van, hogy meggazdagodván meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Tehát, hogy ne tégy túl gazdaggá, ne tégy túl sikeressé, hogy meg ne tagadjalak. Hogy azt ne gondoljam, hogy az én két erős karom segített rajtam, mint amit már sokszor elmeséltem a testvéreknek, hogy Csorváson volt egy fiatal apuka, aki nem akarta, hogy a gyermeke hittanra járjon, mert hogy ő szerinte nincs Isten, és hogy ez milyen butaság már, majd az ő két erős karja megsegíti őt. Aztán, amikor újra találkoztam a gyerekekkel 2-3 évvel később, eljöttek valami gyerekalkalomra a gyülekezetbe, hát mi a helyzet? Apa meghalt szívrohamba, fiatal ember. A két erős keze nem tudta őt megsegíteni. Azt mondja Isten igéje, hogy az önbizalmad nehogy nagyobb legyen, mint az Istenben való bizalmad. Persze fontos az önbizalom a mai világban különösen, hogy úgy neveljük a gyerekeinket is, hogy állj ki magadért, ne engedd, hogy eltapossanak, mert ez egy kegyetlen világ. Mész az iskolába, meg mész a munkahelyre, és el akarnak taposni, de legyen kiállásod. Legyen egy egészséges önbizalmad, és ne hagyd magad, hanem küzdjél, meg állj ki a jogaidért. De arra nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne legyen az önbizalmunk nagyobb az Istenben való bizalmunknál, vagy fogalmazhatok úgy, hogy az önbizalmunknak az Istenben való bizalmunkon kell alakulnia. Hogy azért van önbizalmam, azért bízok magamban, a tehetségemben, meg a rátermettségemben, mert hogy Istenben bízom, és ő adja nekem a tehetségemet, ő adja a rátermettségemet, ő lesz velem, amikor meg kell küzdenem valamiért, akkor is ő fog megsegíteni. Az egyik lelkész testvérem osztotta meg ezt a történetet, így írja le. Néhány évvel ezelőtt megismerkedtem egy katolikus diakónussal. Világi állása van, feleségével 4 gyermeket nevelnek, amikor pedig teheti, az egyházközségben szolgál. Hol informatikai tudásával, hol diakónusi minőségben. Egyik találkozásunk alkalmával elmondta nekem hallás sérülésének történetét. Amikor feleségével összeházasodtak és éppen a nászútjukra utaztak, autóbalesetet szenvedtek. Felesége hetekig élet-halál között lebegett, ő pedig majdnem teljesen elveszítette a hallását. Azóta hallókészülékkel is csak nagyon keveset hall, leginkább szájról olvas. A baleset után néhány hónap rettenetes időszak volt számukra, a következmények egy részét pedig életük végéig kell cipelniük. A legkülönösebb azonban az, hogy kedves ismerősöm bevallása szerint neki szüksége volt erre a megpróbáltatásra. Fiatal informatikusként, friss házasként, megbecsült egyházközségi tagként, jó külső adottságokkal megáldva, nagyon nyeregben érezte magát. Elmondása szerint teljesen biztos abban, hogy ha ez a baleset nem történt volna meg, nem jó irányba ment volna az élete. Abban a hamis hitben, hogy mindenre képes, elszakadt volna Istentől. Hallássérültként és felesége sérüléseit hordozva, minden pillanatban átélik, hogy Istenre vannak utalva, ő pedig gondot visel róluk. Elég neked az én kegyelmem, mondja Isten. Elég neked, hogy veled vagyok, hogy hozzám tartozol, hogy benne vagyok az életed hajójában. Ifi bibliaórán beszélgettünk a vihar lecsendesítésének történetéről, és ez fölmerült, hogy Jézus ugye ott van a hajóban, de ez nem azt jelentette, hogy nem volt vihar. Lehetett volna a tanítványoknak ez a hozzáállása, hogy hát ha Jézus a hajónkban van, akkor nem lesz vihar. De lett vihar. És igen megijedtek és féltek. Pedig Jézus ott volt a hajóba. Ha Jézus a szívünkben van, az nem azt jelenti, hogy nem lesz vihar a lelkünkben. Lesz vihar a lelkünkben, lesz vihar az életünkben, de Jézus ott van. Tehát nem veszel minden problémát Jézus, hogyha életünk hajójában van. Nem veszel minden fájdalmat, szenvedést, nem veszel minden vihart. De elég az ő kegyelme. Lesz vihar, de ő ott van a hajóban. És ő megment. Ő megtart. Ő megsegít. A vihart is le tudja csendesíteni, hogyha ő úgy akarja. Vagy ha úgy akarja, akkor egy darabig tart a vihar, aztán egy idő után lecsendesítés vége lesz. Ha ő úgy akarja, akkor azonnal lecsendesíti. Ha pedig úgy akarja, lesznek olyan viharok, amik végigkísérik az életünket. Mert hogy vannak problémák, amelyek nem oldódnak meg ebben a világban, amik nem oldódnak meg ebben a földi életben. Vannak gubancok, amiket emberi erővel és emberi bölcsességgel lehetetlen kibogozni. Ilyen például a zsidó-palesztin konfliktus. Tegnap voltunk egy konferencián a ökumenikus tanács épületében. Minden évben márciusban van a nők ökumenikus világi manapja, illetve most már eltörölték azt a szócskát, hogy nők, mert hogy vegyenek már részt a férfiak is ebben a közös imában. És ezen az előkészítő alkalmon Fisül Vilmos lelkésztestvérem tartott egy rövid előadást erről a témáról, hogy zsidó-palesztin konfliktus. Nagyon érdekesen alakult, hogy 5 évvel ezelőtt döntötték el, hogy az idén a palesztin keresztényekért imádkozzunk világszerte. És azt az igét választották 5 évvel ezelőtt, hogy viseljétek el egymás szeretetben. És 5 évvel ezelőtt senki nem tudta, hogy amikor erre a világi manapra idén sor kerül, akkor ebben a helyzetben lesznek a zsidók és a palesztinok, amiben vannak, hogy ez a háború jött ki meg őket. És elmondta Fisül Vilmos, hogy mi nagyon-nagyon keveset tudunk a történelmi háttérről, meg mindenről, ami történt. Nyilván utána lehet nézni, de 2000 év rengeteg emberi bűne miatt alakult ki a mai helyzet. És hogy mind a két nép áldozat, és hogy a helyzet megoldhatatlan, emberileg teljesen megoldhatatlan. Egy olyan helyzet, amire egyszerűen nincs megoldás. Képzeljük el, hogy most valaki kitalálja, hogy mindannyian, akik Pest megyében lakunk, el kell, hogy költözzünk Pest megyéből. Mert Pest megyét ki kell üríteni, hogy egy másik nép beköltözhessen ebbe a megyébe, mert eredetileg övék volt ez a föld, 2000 évvel ezelőtt ők éltek itt, és most nincs hol lakniuk, valahol muszáj lakniuk, akkor most ők itt laknak. Hát nyilván nagyon rosszul érintene ez bennünket. Ugye a palesztinok arra a napra nemzeti gyásznapként gondolnak, amikor megszületett ez a döntés, hogy nekik a saját hazájukból ki kell költözni. És ezt a nyugati hatalmak olyan könnyedén, előkészítés nélkül, kellő bölcsesség nélkül, hát persze, megszavazzuk, persze. De hogy ennek mi lesz a következménye, azzal, mintha nem nagyon törődtek volna. No de hát a zsidókat sem okolhatjuk. Hát 2000 évvel ezelőtt tényleg ők laktak azon a földön. És aztán utána hontalanná váltak. Hát nyilván, hogy szeretnék, hogy nekik is legyen hazájuk, nekik is legyen egy saját országuk. Mind a két nép áldozat, és a helyzet megoldhatatlan. Tehát vihar van ennek a két népnek az életében. És az kellene, hogy Jézus legyen ott az egyik nép hajójában is, és a másik nép hajójában is. Volt rá példa. Volt rá példa, hogy zsidó keresztények körbeállták palesztin keresztények házát, hogy megakadályozzák a buldózereket, amikor az izraeli katonák felügyeletével ugye mentek a buldózerek, hogy lerombolják a házakat, és körbeállták, zsidó keresztények, palesztin keresztények, ugyanabban a gyülekezetben jártak, és azt mondták, hogy Jézus a lényeg. Nem az számít, hogy két külön nép vagyunk, hanem hogy Jézusban, ugyanabban a Jézusban hiszünk, és testvérek vagyunk. És körbeállták a házat, hogy a buldózereket megakadályozzák. Ilyen is volt. Mert hogyha Jézus ott van az egyik néphajójában is, meg a másik néphajójában is, akkor Jézus meg tudja oldani. Akkor ő ki tudja bogozni. De ha nincs ott, mert nem fogadják el, hogy ott legyen a hajóban, akkor emberileg kibogozhatatlan. Ha ő ott lenne, akkor ő kibogozná. Mert az ő kegyelme szükséges, és az ő kegyelme elégséges. De vannak egyéni gubancok is. Nem kell olyan messzire mennünk, hogy egy két idegen nép háborújába nem kell olyan messzire mennünk. Itt, Magyarországon, Nagytartsán, gyülekezetünkhöz tartozó családok életében ott vannak a gubancok. Valaki panaszolja nekem sírva, hogy nem áll szóba vele a testvére. Pedig mindent megpróbált az elmúlt években, hogy kibékítse. Szóval annyiszor próbált már megalázkodni, annyiszor próbált, hogy gyere, üljünk le, beszéljük meg, tisztázzuk. Nem, én többet veled nem állok szóba. Azt mondtam ennek az embernek, hogy Jézus legyen a hajódban, a vihart pedig bízd rá. Hát, hogyha nem tudod kigubancolni, akkor nem tudod. Legyen ott Jézus a te életed hajójában, bízd rá magad, és bízd rá a vihart is. Bízd rá a gubancot is. Azt mondja az Úr, hogy elég neked az én kegyelmem. Ez azt jelenti, hogy a bűnbocsánatra van szükséged, a Jézussal való kapcsolatra van szükséged, a Jézustól való erőre van szükséged, hogy elhordozd a tövisedet, hogy kibírjad a vihart, hogy a gubancok kibogozódjanak, vagy hogyha nem bogozódnak ki, akkor sikerüljön együtt élni velük. De a cél, a mi célunk is az legyen, a mi Isten célja, hogy ott, az ő országában, ott legyünk majd, és ott nyugodjunk meg, ott legyünk békességben, és ott legyünk örömbe, és ott már nem lesz vihar, és ott már nem lesznek gubancok. És ott már, aki oda kerül, az boldogan öleli meg a másikat, és boldogan nevet a másikra. Még akkor is, hogyha a földön ellenség volt. De ha mind a kettő Jézushoz fordult, akkor ő az, aki megbocsát, ő az, aki megtisztít, hiszen ezért halt meg a kereszten, és ezért támad fel, hogy bejuttasson az ő országába. Elég neked az én kegyelmem. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi erről sokszor elfeledkezünk, hogy a te kegyelmed elég. Annyit erőlködünk, amikor nyugton kellene maradnunk és rád bízni a dolgokat. Amikor viszont tudnánk valamit tenni, akkor meg nem tesszük meg. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk felismerni, hogy mikor kell tennünk valamit a te akaratod szerint, hogy a te országod épüljön, és a te akaratod legyen meg a mi életünkben is. És segíts fel is felismerni, hogy mikor kell rád hagyni, ráhagyatkozni a te kegyelmedre, hogy majd te elcsendesíted a vihart, majd te megoldod a dolgokat. Segíts, hogy felismerjük ezt, és bölcs döntéseket tudjunk hozni. És kérlek, hogy erősítsd meg a hitünket, erősítsd meg a reménységünket, hogy ne azt nézzük, hogy itt a földi életben mi sikerül, mi nem, hanem hogy annak örüljünk, hogy a nevünk fel van írva a mennybe, ahogy te mondtad, hogy annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Erősítsd meg a szeretetünket is, hogy szeressünk téged is, egymást is. Add meg a te kegyelmedből azt a szeretetet, ami a te szereteted, amit nem tudunk produkálni, csak elfogadni tőled. Amen.